Tehát én nem irodalom történeti relevanciával beszélnék Arany János költészetéről, hanem a személyes viszonyomat fogom jelölni. Három találkozás élményem volt a szerzővel, vagy ha tetszik, a szerző életművével. Az első az a kamaszkor sznobizmusának az éveire tehető, ami egy nagyon fontos szakasz, hiszen akármennyire is külsődleges jegyek azok, amik az életmű olvasásához vezettek, az olvasás élmény az elkerülhetetlen volt. És emlékszem, hogy nagy összefüggéseiben ugyan nem tudtam, vagy nem volt időm, vagy túlzott akaratom gondolkozni a poétikáról, vagy az egész életműről, de már akkor megakadt a szemem a bizonyos szóösszetételek különösségén, és azon, bár ezt talán akkor még így nem fogalmaztam meg magamnak, hogy mennyire finoman megdolgozott szövegek ezek. A második találkozás élményem az egyetem éveiben történt, amikor Margócsi István szemináriumain olvastuk és elemeztük hosszan ezeket a szövegeket. A harmadik találkozás élmény az pedig most utóbb az elmúlt napokban ért, amikor erre a beszédre készültem, és most nagy összefüggéseiben kerestem egy rátekintést erre az életműre. Két dolog volt szembeötlő, vagyis több minden szembeötlő volt, de két olyan útravalót tudok most elkönyvelni, ami ezzel a viszontlátással függ össze, vagy ebből származik. Az egyik az a szerzőnek ha tetszik, az arc éle, ami átfénylik az ő poétikáján, az ő karaktere. Azt is mondhatnám, hogy ez tulajdonképpen a ismereteim szerint a magyar lira történetnek a legtragikusabb, vagy az egyik legtragikusabb költői portréja, ideértve természetesen a szövegkorpuszt. És hogy miért van ez így, arra az olvasás során végül, hát ha nem is rájöttem, de legalábbis egy olyan sejtelmem támadt, hogy a tragikus beszédnek és a tragikus életszemléletnek az egyik elkerülhetetlen velejárója az önirónia. Sőt, az önmagára visszaható maró gúny is ennek részét képezheti, és ez Arany János költészetének bizony a sajátja. Ezt nem sok más költőről lehet elmondani. A másik, ami még ennél is hasznosítható volt a számomra, az a különböző műnemeknek a poétikai eszköztárának a vegyes felhasználása. Én magam, és valószínűleg tartom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, azzal szoktam küzdeni, hogy cselekményesítsem a szöveget. Mert ez nem magától értetődő feladat. Amikor az ember mondatot ír, akkor nem történetet ír. Noha nem is zárják ki egymást, de mégis más a természet, vagy ha úgy tetszik, a létmódjuk. És minduntalan, és ennek ellenére kell az egyikbe beledolgozni a másikat, és viszont. Na most, ahogy olvasom az Arany életművet, az a megdöbbentő számomra, hogy olyan, mintha a narratív mozzanatok és a szövegnek a lírája, az tulajdonképpen össze lenne főzve, és ez a lírai főzelék, ez úgy kavarog, hogy csak időnként bukkan a felszínére, hol a narratív szegmenseknek az egyik összetevője, hol a lírai szegmenseknek a másik összetevője. És mégis az az érzésem, és ennyiben pontatlan is a főzelék, mint hasonlat, hogy ezek közben nagyon pontosan és nagyon ökonomikusan létrehozott szövegek, tehát nincsen bennük semmi redundancia. Tehát nagyon-nagyon finomra vannak csiszolva, nincsen bennük felesleg, nincsen bennük sallang. Ez az egyik vagy a másik nagyon meglepő része, és az én tapasztalatomnak. És itt egy kicsit most kikacsintanék a recepcióra, egyetlen pontszerűen, és megidézem Szegedi Maszák Mihálynak a Arany János életművéről való vélekedéseinek a hosszú sorát, illetve azt a végítéletet, amit ő megfogalmaz az életművel kapcsolatban, hogy bizony a kortársak, főleg a francia kortársaknak a nagyjaihoz akármennyire is egyik legnagyobb költőnkről beszélünk, nem tudott felérni. Szegedi Maszák Mihály azt írja, hogy ennek a legfőbb oka, hogy bármilyen nagy volumenűek is ezek a költemények, Aranynak mintha lett volna akár egy olyan kényszere is, hogy ideológikus, elégikus keserűségeket csatoljon hozzá ezekhez a költeményekhez. Viszont én azt gondolom, hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy ezek nem szervesülnek, mint egy az oldalukon fityegnek a verseknek, és ettől könnyűszerrel el lehet, vagy én el tudtam tekinteni. Itt tehát maradt a szervesültségnek az a megdöbbentő tapasztalata, hogy miközben van egy hatalmas nagy irama a szövegnek, akár a elbeszélőt halljuk, akár a, főleg ugye az elbeszélő költeményekre gondolok most, akár az elbeszélt figurának a belső monológiát, ezek úgy következnek egymásra, olyan következtetésekkel kell az olvasónak is utána erednie az egymást követő szövegrészeknek, hogy olyan nagy lesz az irama a szövegnek, mintha tulajdonképpen ennek a kevert, állandóan kevert műfajú és műnemű szövegegésznek, mint ahogyan egy sikoly cikázik át az éjszakai utcákon. És hogy ezt demonstráljam is, majdnem teljesen véletlenszerűen választottam egy szövegrészletet, amit föl is olvasok. S vadul a sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércsevisongással rohan el. Vetni kezet rá senki sem mer. Odakin lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel. Dala víg. Egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.